Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! A Krisztus Egyháza története sorozatban egy újabb korszakhoz érkeztünk el, amelyet helyesen mi a megújhódás korának nevezünk. A köztudat Ranke után, 1834 után általában ellenreformáció szóval jelöli meg ezt a történelmi kort, amelyben a katolikus egyház a vallásszakadás sebei után első kábultságából felocsudva a protestantizmussal felvette a küzdelmet, hogy a hitszakadással elvesztett erkölcsi súlyát visszaszerezze, és elpártolt híveit visszavezesse az egyház kebelébe. Bármely kiváló történelem írótól származik is ez az elnevezés, lényegében mégsem fedi a kor fogalmának teljességét. A katolicizmusnak ez a nagy lendületű kora, nem szólva arról, hogy egy merőben új vallás alapítása egyáltalán nem jelentheti a réginek reformációját, nem merült ki csupán a protestantizmus elleni küzdelemben, hanem ennél sokkal többet, nagyobb, pozitív dolgot hozott létre. A meggyengített, elszunnyadt katolikus öntudat új életre keltését és megerősítését, és ami ezzel együtt járt, a lelki élet olyan újjászületését, amely a maga dinamikus jellegével, a lelki keretek bensőségéséből kilépve, mint valláspolitikai restauráció is rányomta bélyegét a közéletre. Helyesebben tehát a katolikus megújódás korának nevezhetnők a vallásszakadás utáni kort. Ez a megújódás az ember kettős természetéből kifolyólag két irányban mozgott. Egyrészt kiterjedt a lelkiség átalakítására, másrészt a vallásügyi kérdésekben történő állásfoglalás szabályozásával átnyúlt a gyakorlati politika területére is. Ez végső eredményben Európa nagy részében a katolicizmus győzelméhez vezetett. A lelkekben elfojtott katolikum újból megmert szólalni, és az egyház régi szellemiségében felragyogva az emberiség vezetésében ismét elfoglalhatta azt a helyet, amelyre rendeltetése hívta, és amely a kultúremberiség alakításában szerzett érdemei alapján történelmileg és jogilag is megillette. Az eltévedt vagy félrevezetett nyáj végén láthatatlan csapatokban tért vissza az elhagyott akolba, és az Európán kívül eső világrészekben elért hódításokkal annyira megszaporodott, hogy az egyház csak hamar hívőinek lélekszáma szerint is visszanyerte, sőt, megnövelte a hitújtás előtti lélekállományát. Mivel pedig a lelkeknek ez a nagy átformálása, ezen keresztül az egyház politikai restaurálása is azokon a belső reformokon fordult meg, amelyeket az egyház önmagában hajtott végre, azért a kort helyesen nevezhetjük a katolikus megújhódás korának is. E kor kezdetét, megindulásának időpontszerű megjelölését nehéz volna teljes határozottsággal kimondani. A történeti fejlődést, illetve alakulás sem évtizedek, sem századok fordulóival nem lehet megállítani, tehát a történeti korok határát is nehéz évszámokkal úgy megjelölni, mint ahogy kijelölhetők a maguk mértékével a térbeli határok. Fokozottabban áll ez a megállapítás olyan korra, mint a most tárgyalt időszak, amennél lassan érvényesülő belső, szellemi tényezők játszottak főszerepet. Azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a régi hit, a protestantizmus térhódítása ellenére sem enyészett el. A felszín alatt már a protestantizmus virágzása, sőt, rügyfakadása idején is működtek olyan oltatatlan életenergiák, amelyek a katolicizmus megújódásának készségét hordozták magukban. Így azonban, hogy ezek az erők a kezdet kezdetén még alig mutattak érezhető hatást, az igazi eredmény a maga tova ágazásaival együtt akkor kezdett bontakozni, amikor a jezsuiták fényes küzdő serege is megjelent a porondon. A jövő távlatában ekkor kezdtek olyan körvonalak kibontakozni, amelyek már változást sejtettek. Ha ezeket a döntő szempontokat figyelembe veszük, a katolikus megújódás korának kezdetét arra az időre kell tennünk, amikor a hitújítás szülőhazájában, a német földön megjelenő első jezsuita, a rendalapító egyik első fegyvertársa, Fáber Péter megejtette terepszemléjét, és tapasztalatai alapján megjelölte az utat és módot is, amelyen Németország vallás erkölcsi képe megváltoztatható. A luteránusok, írja Leineznek Fáber, többi tévedésük között egyetértenek abban a fő tévedésben, hogy a jó cselekedeteknek nincsen érdemszerző értékük, az igazulás reménységét tehát egyedül a hitre alapítják. Nekünk az ellenkező utat kell választanunk. A hitre, a jó cselekedetek jelentőségének tudatosításával kell áttérnünk, és először is állandóan azt kell hangoztatnunk, ami a szeretetet felkelti és jó cselekedetekre való törekvésre indít. A tudomány, írja tovább Fáber, egymagában keveset segít most a tévtanokkal szemben. Orvoslást egyedül a jó cselekedetekből és az élet elveszítésével sem törődő önfeláldozástól várhatunk. Fáber ebben az 1541-ben írt jelentésében olyan elvnek és felfogásnak szerzett érvényt, aminek életbe léptetésével valóban új korszak indult meg az európai emberiség történetében. Az emberi cselekedetek értékének luteri csökkentése, sőt tagadása révén beálló erkölcsi pesszimizmust, a buzgó, istenfélő élet újból való nagyra becsülésével lelkes erkölcsi optimizmus váltotta fel. Az emberi lélek előtt új távlat nyílt. Akaratát az előbbivel ellentétes irányba fordította, s új korszak hajnalát hozta fel. A komoly és tettekben nyilvánuló katolikus újjászületést. Milyen volt ennek az új korszaknak az arculata? A liberális világszemlélet szereti állandóan pellengére állítani ezt a kort. Történelmből kiáradó, tehát az egész kor lényegét helyesen feltáró belső sugarak kivetítésével világított rá ennek az arcvonásaira, hanem történetétlenül a korba való beleélés teljes mellőzésével, külső és idegen fényforrás sugarainak visszavert fényével állította azt a maga sivár világnézetének megfelelő világításba. Torzított képet alkotott a katolikus megújódás győzelmes koráról. Fanatizmus, türelmetlenség, vakbúzóság, erőszak, szellemi sötétség, a lelkiismereti szabadság béklyóba verése, a színező transzparensek és korfestő képletek, ezekkel élénkítik a liberális történetírásnak e korra vonatkozó lapjait. De vajon Ennek a nagy történelmi kornak ilyen egyoldalú bírálata és beállítása megfelele a történelmi igazságnak? Hogy erre a történetírói tárgyilagosság alapján feleltet adhassunk, mindjárt rá kell mutatnunk a liberális történetírás kritikai forrásaira. A liberalizmus lényegében folytatása és következménye a reneszánsz termelte világfelfogásnak, amely a középkor mindent felölelő univerzalizmusának megbontásával, az egyénieskedő szubjektivizmus uralomra juttatásában jelentkezett. Az egyén formális jogának szabad érvényesítése ugyanis nem csak azokat a politikai és társadalmi kötelékeket bomlasztotta szét, amelyek a középkori közösségek abroncsai voltak, hanem az egyént vallási és erkölcsi tekintetben is kiemelték minden addigi megkötöttségéből. A szabadosság elve épp úgy vonakozott a vallás-erkölcsi életre, mint a társadalmi és gazdasági életről való felfogásra. Az individualizmussal a középkori megkötöttség elve nem fért meg, csak egyetlen ideál érvényesülhetett. A szabadság, amely vallás-erkölcsi téren is száműzött, elvetett minden köteléket, az egyén tetszésére bízta a hitet, annak megalapítását, hogy mi a jó és mi a rossz. Az államra is csak egy feladatot rótt, a magántulajdon védelmét. Ez a felfogás merőben ellentétes a katolikus alapelvekkel és az egyháznak az erkölcsről hirdette tanításával. Az egyház az emberiség kezét fogva vezetésre való hivatottságának tudatában az erkölcsi fegyelem elvét képviselte. Szárnyára engedte a szellemet, de útba is igazította, és a szabadságot erkölcsi mederbe terelte. A katolikus megújulás kora a szubjektivizmus korlátlanságával szemben első tekintetre úgy látszott, mintha a megkötöttség állapotába vezetne vissza, tehát a liberális világszemlélet szerint megbocsáthatatlanul maradi volt, bár az egyetemes történelem szemlélet tanúsága szerint nagy felfordulások éppen akkor rázták meg legszilajabban az ember alatt a földet, amikor az erkölcsi megkötöttség szálai széjjel málottak. A két világfelfogás arab szerkezetének elemzésében tehát olyan ellentétes hatású elemek kerültek szembe egymással, hogy egy liberális terítettségű kor a maga szellemiségének megfelelően, a katolikus megújódás korával szemben csak marasztaló ítéletre gondolhat. Egészen más képet kapunk azonban a katolikus reformáció koráról, ha a liberális történelem szemlélet téves módszerei helyett ama sugarak fénye mellett vizsgáljuk, amely épekor lényegéből áradnak ki, és a kornak vonásait a maguk eredetiségében és valóságában világítják meg. A humanista világfelfogás, a hitújítás szállást csinálója volt, az ember tekintetét az Istentől elfordítva magára az emberre irányította. Ezzel a teocentrikus egyetemesség nagy egységéből kiragadott embert voltak éppen léte ős forrásától, magától az Istentől szakította el, anélkül, hogy ugyanakkor megfelelt volna a lét misztériumának nagy kérdésére. A probléma továbbra is fennmaradt, és nem lehetett száműzni a lélekből. Csak míg azelőtt az ember arra megnyugtató pozitív feleletet kapott, az most az egyház tanítói tekintélyének meggyengülése óta, mint kétségbeejtő kérdőjel merett eléje. Kézbe kapta ugyan az újkori ember a Bibliát, Maga magyarázhatta azokat a kérdéseket, amelyeknek méretei túlhaladták értelme határait. De pozitív feleletet éppen azért nem is adhatott magának. Kétségek között lebegett a mélységek felett, és a pozitívumok keretéből kilépő ember a bizonytalanságok hálójába került. A vélemény teljes szabadsága szektákat termelt, amelyeknek a közélet területén veszedelmes, társadalmi és gazdasági megnyilatkozásokban láttak napvilágot. Maga a hitújító is kényszerült a szabad vélemény nyilvánítás korlátozására, és ennek kapcsán tantételeinek rendszerbe foglalására. Ezt a célt szolgálta a könyvcenzúra is, amely hamarosan életbe lépett, mielőtt a szabadság kiütött. Eleinte csak a katolikus könyvekre vonatkozott, de hatásköre csak hamar kiszélesedett. A tilalom szigorúságára jellemző, hogy a frankfurti városi tanácsnál magának első Ferdinánd császárnak kellett közbelépnie, hogy leánya számára egy 5-6 lapnyi katolikus vallásos füzetecske kinyomása engedélyeztessék. A rostocki városi tanács a város nyomdászát már azért is börtönnel büntette, mert Albert mecklenburgi herceggel megegyezett egy katolikus újszövetségi szentírás fordítás kinyomtatására. Már Melanchthon sürgette a tilalmat minden olyan könyvvel szemben, amely ellenkezik a lutheri tanítással. Ennek volt a következménye János Szász választónak egy 1528-ból származó rendelete, amely a lutheri tanítással ellenkező könyveknek már nem csak a kinyomtatását tiltotta meg, hanem pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sújtotta az ilyen művek eladását és vásárlását, sőt, olvasását is. Bárki, akinek tudomása van arról, mondja a rendelet, hogy valamely ismerősének ilyen könyv van a birtokában, és ezt nem jelenteni a hatóságnak, oly mértékben bűnhődik javainak elvesztésével vagy pénzbírsággal, amilyen mértékben részt vett a más bűnében. A cenzúra teljes kifejlődését mutatja a lipcsei tanács rendelete, amely minden könyv kinyomtatását előzetes engedélyhez kötötte. Hogy ne lehessen ezt kijátszani, Ágost Szász választó fejedelem 1571-ben magát a könyvnyomtatás is megnehezítette, és csak Dresdában vitte engedélyezte a könyvkiadást. Az előzetes cenzúra, mint ennek a tilalmi intézmények legfejlettebb foka ezután, egész Németországban általánossá vált. A fejedelmek rendesen valamelyik udvari papjukra vagy tanácsosukra bízták, de Württembergben a fejedelem teológusának könyve is a fejedelem személyes cenzurájának voltak alávetve. A naumburgi tilalom pedig már annyira ment, hogy a cenzúra nem csak a tartalomra, hanem a kifejezés módra és a stílusra is kiterjedt. Még ennek is az águstai hitvallású cikkelyek kifejezés formájához kellett alkalmazkodnia. Mindez azonban a dolog lényegén semmit sem változtatott. Az első hitújító után mások is jöttek. Ezek más hirdettek. A nagy misztériumra más feleletet adtak. Maguknak követelték az igazságot, s átkot kiáltottak az ellenkező véleményekre. A hit és vélemények sokféleségének ebben a torlódó küzdelmében, amikor egy-egy hitrendszert már csak a tömegindulat ébren tartása és a gyűlöletnek propaganda eszközévé avatásával lehetett fenntartani, ült össze a zsina triedbe. Célja az volt, hogy az egyház tanítói hivatásának újbóli hangsúlyozásával a hitújításban megtámadott hitelveket újabb, szabatos és végleges fogalmazásban kiirdesse, az egyháziak életébe csúszott visszaélések kiirtásával az egyház kormányzatot újjászervezze, és ennek segítségével a közerkölcsiséget is fölemelje. A kétségek között hányódókor felfigyelt a régi tanítás új köntösben való megjelenésére. A katekizmus kiadása az egyház vallási csalatkozhatatlanságának kihirdetése, a hippói 393-as és a kártágói 393-as zsinat által megállapított kánonok újból való elfogadása és a Vulgáta Szentírás fordítás hitelességének a kihirdetése a hittételek terén véget vetett minden további önkénynek, és megmondta azt a határvonalat, amelyen túl már nem katolikus terület következik. A bizonytalanságok és kétségek hullámaiban vergődő figyelő ember örömmel kapott a pozitívum után, és tekintetét ismét bizakodva fordította a régi mester felé. Természetes, hogy a későbbi századoknak a lelkiség gyakorlati jelentőségét tagadó racionalista, liberális világszemlélete előtt érthetetlennek tűnt fel ez a nagy fordulat. Csak a kor szellemi világába való elmélyedés teszi érthetővé, hogy az egyház belső életét felfrissítő reformok hatása a régi hit varázsát is visszaállította. A trienti zsinat egyrészt újból megnyitotta a katolikus életfelfogás forrását, ugyanakkor azáltal, hogy ha már a kereszténység teljes egységét nem állíthatta vissza, az egyház tanításából semmit se fel nem adott, megmentette a katolicizmus belső egységét. Ezt tette lehetővé a világ minden táján, egységesen kialakuló alapelveiben és megjelenésében azonos katolikus szellem kifejlődését és a katolicizmusnak önmagából táplálkozó és kiáradó megújulását. Azzal pedig, hogy a pápa főhatalmának végérvényes kihirdetésével biztosította az egyház hierarchikus és monarchikus felépítését, a katolikumnak olyan szilárd szerkezetet juttatott, amelyből kifolyólag az egyház nem csak megtisztultan kerülhetett ki a megpróbáltatásokból, hanem súlyát és rangját is megtarthatta a történeti tényezők között. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, ez mint egy bevezető néhány gondolat volt a katolikus megújódás, vagy katolikus reformáció, vagy ahogy Ránke után nevezték, az ellenreformációnak, ami katolikus megújódás volt az 1500-as éveknek a közepén, amikor a tridenti zsinat volt, és az hozta el a gyógyulást, és újabb távlatokat nyitott meg, amelyekből az egyház 500 éven át táplálkozott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!